Ha kedd, akkor megszokhatták, érkezünk aktuális, érdekes, izgalmas külpolitikai témákkal. E héten Ukrajnával fogunk foglalkozni, beszélgető partnerem pedig Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírója, riportere, fotósa. Szervusz Szabolcs, üdvözöllek a műsorban.
Szia Roland!
Ugye Szabolcsa, veled egy éve beszéltünk legutoljára, akkor ugye a Oroszország által indított teljes körű invázió Ukrajnában éppen egy éves évfordulóját ünnepelte, most már ott tartunk, hogy a második éve tart ez a teljes körű invázió, és amiről első körben beszélnénk, az egy nagyon komoly riportod, ami megjelent a Válasz Online-ban. Gyakorlatilag még két kollégáddal együtt sikerült, vagy hát bejutottatok egy ukránok által működtetett fogolytáborban. Ott fotókat készíthettél, interjúkat készíthettél a fogvatartott oroszokkal. Első körben talán az a legizgalmasabb, hogy talál meg egy ilyen történet. Tehát te szerettél volna egy ilyen helyre elmenni, és folyamatosan bombáztál az ukránokat, vagy mivel látták, hogy te azért aktívan foglalkozol Ukrajnával, hiszen tavaly évben is ötször voltál ki riportúton, megtaláltak, és akkor elindult egy ilyen egyezkedés, hogy mit lehet és mit nem. Hogy néz ki ez?
Ebben a sorrendben történt. Valamikor tavaly tavasszal olvastam a New York Times-ban egy riportot erről a kifejezett börtönről. Fogolytábor egyébként a hivatalos besorolása, nem börtön, tehát ezzel is elkülönítik azt, hogy itt nem elítéltek vannak, hanem a harcok alatt fogságba esett oroszok. És ismerek egy embert a New York Times-nak az ukrajnai csapatából, és ráírtam, hogy nem szeretnék itt vájkálni a dolgokban, de hogy kit kell nekem első körben itt fölcsörögnem ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen erre a dologra. És akkor kaptam egy nevet, aki, mint kiderült, egy ilyen aféle közvetítő volt, és akkor a közvetítőnek elmondtam, hogy mit szeretnék, kb. Mikor szeretném. A riportnak így a külalakját, hogy tervezem, tehát hogy mennyi időt kéne ott tölteni. És akkor ő kapcsolatba lépett van egy ilyen hadifoglyokkal foglalkozó állami szervezet, ezt ugye 2022. márciusában már létre kellett hozni, hiszen már akkor is voltak hadifoglyok szép számmal. És végül kiderült, hogy hát ez a parancsnokság, ez a hadifoglyi parancsnokság mondja rá az áment a különböző újságírói megkeresésekre, és akkor már ott voltunk, és akkor mondták el, hogy hát itt több száz megkeresés szokott lenni egy hónapban, és minden hónapban egy túrát csinálnak a világ sajtónak, és azt egy napra időzítik. És akkor a decemberi adag az négy médium volt összvisz, egy nagy amerikai lap, azért nem mondom még, mert még nem jelent meg a riportjuk. Nagyon várom, hogy ők például mit fognak ebből összehozni. A lengyel köztévé és a Kyodo, a japán állami hírügynökség, meg mi. Szóval elég furcsa érzés volt így három ilyen óriás közt így a kis szerkesztőséggel sem rendelkező kis kézműves budapesti lap színeiben ott lenni. És hát az is kiderült, hogy nyilván lehet valami szép kis paksamétán valami kijevi kormányhivatalban, mert hogy az világossá vált, hogy ők követik, hogy én mit csináltam Ukrajnában, milyen cikkeim jelentek meg, azoknak milyen a hangvétele, és állítólag első körben elutasítás volt, mert hogy magyar újságírót azért mégse, és akkor mikor így utána néztek annak, hogy pontosan melyik magyar újságíró folyamodik ezzel a kérelemmel hozzájuk, akkor felülvizsgálták ezt a döntést, és akkor végül is így tudtunk bemenni, december 21-én, ha jól emlékszem.
Most ez egy érdekes dolog, kicsit ilyen mennyire kalandfilmes ez a történet, tehát a helyszínt, tehát el kellett menned valahova, onnan elvittek ki a helyszíne, mennyire titkos, tehát most nem akarok ilyen régi alkaidás, afganisztáni történeteket, hogy zsákot húznak a fejedre, hogy ne tudd, hogy merre mentek, tehát hogy jutottatok oda. Ott ugye érdekes az egy ilyen riportnál, hogy rengeteg fotókat, portrékat készítettél a beszélgető partnerekkel, meg magáról, hogy néz ki belül az élet a fogolytáborban, szóval hogy mennyire lehet szabadon mászkálni, mennyire beszélgetesz, mennyire figyelnek, szóval ez hogy nézett ki?
Hát ilyen szempontból annyira nem különbözik az ottani helyzet egy akármilyen börtönnek a szabályzatától, tehát elmondják, hogy pontosan mit lehet, meg mit nem. Egy kicsit aggódtam, mert az ominózus New York Times report, amiből ugye elindult a fejemben ez a dolog, hogy nekem is ide el kéne jutnom, ott egy darab arc nem volt, és egy picit azért aggódtam, hogy most az ablak fénye felé forduló kopasz fej, hát most azt kit fog így meggyőzni, meg hogy fogják azt elhinni, hogy ez tényleg ott készült. És nagy meglepetésemre azzal kezdték, hogy informálva vannak arról a foglyok, hogy itt újságírók fognak érkezni, és aki szemünk elé kerül, azt fotózhatjuk arccal is, és onnantól a szerkesztőségi policy, hogy ezt megmutatjuk-e, vagy nem. Egyedül az ukrán őröknek az arcát kellett volna kikockázni, hogyha lett volna olyan kép, vagy jelent volna meg olyan kép, amin rajta vannak. A helyszín pedig az odajutás az úgy történt, hogy volt egy találkozónk azzal a bizonyos közvetítővel, aki ezt így kijárta nekünk, és akkor vele indultunk el, ő tudta a címet. Tehát ezt nyilván nem írhatjuk le, a város nevét se írhatjuk le, ahol találkoztunk és ahonnan elindultunk, hát a falu nevét ezt meg még kevésbé. Annyit azért talán elmondhatok róla, hogy egy ilyen tematikus településről van szó, ugyanis van ez az elég nagy börtön, mert hogy ez már a háború előtt is egy sima börtön volt, az ukrán büntetés végrehajtási hálózatnak volt a része, és hát Magyarországon is ismerünk ilyen, nem tudom, Baracska mellett van Anna Major, ugye nem Baracskában, magában a faluban van a börtön, hanem egy Anna Major nevű közigazgatásilag oda tartozó, ám mégis különálló helyszínen, és akkor ott konkrétan az úgy néz ki az a hely, hogy van a börtön, és az ott dolgozóknak a hát egy ilyen lakótelepe, vagy ház együttese. Na, itt is pontosan ugyanez van, azzal megfejelve, hogy itt nem a szovjet korszakban épült fel az első nevezük közintézménynek, hanem már a monarchia alatt is volt egy ilyen, egy óriási kórház ott ebben a faluban. Tehát az, hogy ott emberek, idegenek járnak, és fordulnak meg, és rotálódnak, ez egy elég régi hagyomány ott a helyieknek, így, hogyha visszatekintenek. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni a falut, van a közepén a börtön, és akkor körülötte pedig a személyzetnek a szállásai.
Mondtad itt, hogy például megkérték, hogy az ukrán fogvatartóknak, tehát a börtönőröknek, vagy fogolytábor őröknek ne fotózzátok az arcát. Milyen különleges kéréseket tettek, amiket nem lehetett, vagy voltak-e ilyen különleges kérések, hogy mit ne csináljátok, vagy mire figyeljetek, vagy igazából szabad teret adtak-e?
Annyira volt szabad terünk, hogy a riport első része, vagy hát a terepmunka első része, az egy vezetett túra volt gyakorlatilag. Megmutatták, hogy ez itt egy hálókörlet, ez meg a hadirokkantakat kezelő kórházi részleg, az meg ott a kantin, ott tudtunk enni velük, az egy nagyon érdekes jelenet volt. Vagy hát szóval nem minden nap fogyaszt borsot, meg nem tudom milyen húsgombócot az ember orosz hadifoglyokkal egy teremben. És szóval bemutatták a helyszíneket. Ott nyilván az fotó szempontból, mert én ilyen 2-1-ben működöm a terepen, vagy fotó meg szöveg, az ott fontos volt, hogy ezeket a helyszíneket körbe fényképezze az ember. És akkor ennek a hadifogoly parancsnokságnak az odavezényelt munkatársa, akin hát látszott, hogy ő ott a nagyfőnök, tehát mindenki neki szalutált, az ukrán őrök is, meg az orosz fogvatartottak is, neki elmondhattad, hogy ebéd után, amikor volt egy-másfél órád arra, hogy hosszabban elbeszélgess egyes emberekkel, akkor te milyen profilú embert szeretnél, mint interjúalany? És úgy határoztam, hogy mindenképpen szeretnék olyannal beszélni, akit orosz börtönből toboroztak. Ugye ezt már rég nem a Wagner végzi, hiszen ismerjük az ő történetüket, illetve annak az elég dicstelen végét, de már a Prigozsin pucs kísérlet előtt is a Védelmi Minisztérium ezt átvette a Wagnertől, hiszen ez egy működő modell, bármilyen cinikusan hangzik is. Szóval, hogy azt már ugye nem Wagner egységeknek hívták, hanem Storm-Zé a orosz védelmi minisztérium által a orosz börtönkolóniákból toborzottaknak az egységének a neve. Illetve olyannal is szerettünk volna beszélni, akit a tavaly szeptemberben bejelentett részleges mozgósítás alatt soroztak be, vagy soroztak vissza. Hiszen nyilván ott is első körben olyanok kapják a behívót, akiknek van legalább sorkatonai tapasztalata esetleg a közelmúltból.
A interjúalanyok mennyire álltak bele, vagy tehát hogy mennyire nehéz volt megnyitni őket, vagy már mondanám azt, hogy ezt megszokták, hogy ugye mondtad, hogy itt havonta van azért egy újságírói turnus. Szóval, hogy mennyire nehéz volt azért egy ilyen beszélgetés, azért ez a helyzet, ez a szituáció, ez azért nem egy egyszerű történet. Sok szempontból, szóval, hogy mennyire nyíltak meg, mennyire tűntek őszintének, hogy lehetett ezt így belőni.
Nem tudom, hogy mennyire vannak ők ehhez hozzászokva, ugyanis ők nem az idők végezetéig vannak itt. Ugye folyamatosan zajlanak a háborús felek között fogolycserék. Tehát nem tudom, hogy azok az emberek, akikkel nekünk sikerült beszélni, azok eddig hány interjút adtak. A cikkbe, vagy a case reportba olyanoknak a története került bele, akiket ebben a nagyon korlátos időintervallumban, ami ott meg volt határozva nekünk, nagyjából egy kerek egész sztori ki tudott jönni abból a 20-25-30 perces beszélgetésből, amit mi ott felvettünk. Minden beszélgetés videóra van véve, és minden videó beszélgetés azzal kezdődik, hogy ő tudomásul veszi, hogy ez most felvesz, és ebből cikk fog megjelenni a magyar sajtóban. Tehát, hogy ez az ő hozzájárulásokkal történt.
Tolmáccsal volt?
Igen. És összesen 4 interjút vettünk fel ebben a másfél-két órában, és mondom, az a két figura került végül is a riportba, akinek ugye egybe volt a története, tehát nem nagyon kellett visszakérdezni, tisztázni, hogy most akkor elnézést, hogy is volt, hanem tényleg, amikor elkezdtem leírni az ő vallomásukat, monológjukat, akkor ránéztem a térképre, visszakerestem, hogy aznap ott milyen harci cselekmények voltak, és tényleg voltak olyan harci cselekmények, és tényleg abban a faluban, és tényleg attól a falutól keletre. Tehát, hogyha minden klappolt a történetben, azok alapján, ami nyilvános forrásból a harcokról annak idején megjelent, akkor tudtam azt, hogy rendben, ez az ember, ez ilyen szempontból rendben van. Nyilván történész végzettségű vagy, tehát nem kell mondanom azt, hogy az oral historinak miféle korlátai vannak, ami az objektivitást, szavahihetőséget és minden egyéb ilyen dolgot érint. Ezt én újságíróként nem tudom szűrni, úgyhogy éltem azzal a lehetőséggel, hogy tényleg egy ilyen monológ-szerűen szerkeszt tisztázat az, tehát nem interjúforma és függő beszéd, hanem ez a két megszólaló, akivel hosszabban is sikerült beszélni, és kiadta a történetük ezt a teljes egészet, azoknak egy ilyen monológia szerepel a cikkben, jól elkülönítve azoktól a részektől, amikor én így mesélek, hogy mi folyik bent. Összesen 4 interjút vettünk fel így hosszabban, és a másik 2 az, mondom, az ilyen szempontból ott voltak problémák. Tehát, hogy nem volt nagyon beszédes, úgy kellett belőle kihúzni, húzódozott az egész dologtól, szóval azt így ejti ilyenkor az ember. Nyilván, hogyha csak az a 2 lett volna, akkor kiizzadom magamból, de pont ezért jó, hogy minél több, annál jobb alapon dolgozik az ember.
Itt azért érdekes, itt egyébként a beszélgetésekkel kapcsolatban azért is érdekes, hogy ugye azért ők vállalják arccal ezt a sztorit. És ugye belegondol az ember, nyilván most pro és kontra, most megint történészként beszélek, hogy mennyire nyúlnak utána, hogyha mondjuk ez ugye kikerül. Mert azért nyilván érezhetően ez egy megjelent anyag, miért ki le tudja fordítani, tehát hogy nem az van, hogy történt. Szóval, hogy gondolom ez is benne volt a sztoriba. Tudom, hogy nagyon nehéz erről beszélni, de hogy a hangulatot milyen volt? Az embereknek a hangulata milyen volt? Ilyen nagyon gyászos, nagyon tudom, ugye idézed ott az ukrán bévés figurát, aki mondja, hogy jobban örülne, hogyha nem lenne itt senki, mert akkor tudja, hogy mindenkit visszacseréltek, és akkor minden rendben van. Tehát, hogy milyen a hangulat? A foglyok teljesen le van, nem mondtak mindenről, vagy bíznak még, vagy hazatérnek, stb. Hogy képzeljük el? Az egy fogolytábor tényleg nem egy egyszerű dolog.
Kicsit nihilnek nevezném, ami ott van. Uh-huh. Tehát ez a... Így lebegünk a semmiben nagyjából. Tudjuk, hogy milyen szabályok vonatkoznak ránk, ki is van egyébként írva a falakra, uh-huh. Ugye Genfi egyezményből részletek, emberi jogok egyetemes nyilatkozatából részletek. Tehát ezzel azért ők tisztában vannak, hogy ők tényleg nem maradnak itt végig. Tehát nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint nem tudom, egy hegymászáson, amikor úgy megállsz egy menedékházban, és akkor ott így, hát most mi fog velem történni? Azt tudom, hogy valami fog, mert folytatódni fog innen a túra, de hogy meddig vagyok itt, azt nem tudom, próbálom meghúzni magamat, próbálok nem hülyeséget csinálni. Egyébként nincs is nagyon sok őr, tehát hogy pontosan tudja mindenki, hogy itt nem fog senki balhézt, mert akkor az ukrán jogszabályok szerint elítélik, akkor ukrán börtönbe kerül, akkor már biztos nincs esélye hazajutni, ha mondjuk, nem tudom, jogerős ítélet van uh-huh. vele szemben. És ezért aztán ez a te is tudod, hogy én is tudom, hogy mi is tudjuk című ilyen láncolat uh-huh. figyelhető meg. Igen, ez a nihil, hogy most itt vagyunk, de majd valahol leszünk. Uh-huh. Arra lehet, hogy nem nagyon vagyunk kíváncsiak, hogy hol leszünk. Azt nem mondanám, hogy mindenki azt gondolja, hogy neki itt az ukrán börtönbe jobb, de azért hát nem tudom, hogy orosz börtönbe visszakerülni, hogyha mondjuk téged ott toboroztak, és nem sikerült leszolgálnod a fél évet, ami után jár az amnestia. Szóval el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik itt pont jól érzik magukat, és semmi kedvük tudom hazatérni. Nyilván a többség, gondolom, azok közül, akikkel beszéltünk, a többsége azért haza akar menni, de aztán az, hogy ott mi fog vele történni, milyen orosz állami szervek veszik majd őket kezelésbe, hát azt abba szerintem még most nem nagyon gondolnak bele.
Igen, pont ezért is akartam kérdezni, hogy ugye a megszólalóidból is az érződött, hogy hát azért itt nem arról van szó, hogy azok az orosz férfiak, akiket toboroznak akár a börtönből, ők úgy mennek ebbe a invázióba és ebbe a háborúba, hogy akkor fú, Oroszországért meghalunk, és stb. Szóval azért itt még akár a saját rendszerük és a saját politikai berendezkedésükkel kapcsolatban is azért itt ilyen megfogalmaztak kritikákat, illetve azt, hogy például otthon, hogy már Oroszországban hogy adják elő ezt az inváziót és ezt a történetet. Szóval ezért is érdekes, hogy amit mondtál, hogy te mi lesz velük, mert hát mondjuk egy ilyen megszólás, azért ezt vállalja, annak nem mondom azt, hogy nincs következménye Oroszországban.
Szerintem nem ment egyikük sem túl azon a határon, ami még nem megmagyarázható. Uh-huh. Tehát most az, hogy engem egy kalasnyikóval és egy tárral küldtek kuksolni a lövészárokba parancs nélkül és front egészségügyi támogatás nélkül, az egyszerűen tény. És van még pár túlélő komám, aki ezt ugyanígy el tudja mesélni. Tehát azt hiszem, hogy ha valaki ezt elmondja, az leírólag teszi, nem kritikai megjegyzéssel. Egyébként próbáltam olyasmiket kérdezni, hogy hát mit gondol az orosz hadvezetésről, de akkor ott így szóltak, hogy felteltem ezt a kérdést, de ha ő erre válaszol, és elkezd kipakolni, és én ezt megírom, akkor neki nem lesz jó otthon. És akkor ez egy olyan szituáció, amikor az ember így gyorsan oszt és szoroz, és majd biztos két hét múlva átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul döntött, de akkor nekem az volt a döntésem, hogy jó, akkor kérdezzünk addig a határig, amíg ez komfortos neki, hiszen hogyha bekérdezek neki egyből, meg ütöm azt a vasat, akkor lehet, hogy az az információ sem jön ki belőle, ami másképp amúgy kijönne. Úgyhogy én ott úgy döntöttem, hogy ezt a légy szíves, szidd már nekem Putyint vonalat, ezt nem erőltetem, mert egyébként minek? Tehát több lett volna attól? Szerintem nem lett volna több.
És ők
még az előző, tehát hogy szerintem pont elég erős az, hogy elmondja, hogy milyen körülmények között küldték őket tényleg ebbe a húsnak felfogni, meg felfedni az ukrán pozíciókat. Tehát ők nem az elit csapat voltak, hanem a darálóba küldött ilyen feláldozhatók. És az, hogy ennek ilyen bizonyos paramétereit leírja, szerintem abból az ember nem túl nagy fantáziával is tud arra következtetni, hogy hát itt mennyire hozzáértők, vagy mennyire cinikusak, vagy mennyire lelketlenek azok az állami vezetők, vagy hadsereg vezetők, akik ezt így levezénylik. Szóval nem kellett explicit kritika ahhoz, hogy mégis kritikusnak hasson. Tehát például te is a kérdésedben azt mondtad, hogy lehetett ilyet kritizálni. Nem hangzik el kritika. Egy leírás van, hogy engem hogy küldtek el. És tényleg meg is vételve az előzőt, hogy szerintem ez pont jó, hogy így alakult, és nem mentünk át ilyen szidd már nekem az elnöködet légy szíves vonalra, mert ez így pont erős volt.
A leírásokban egyébként például az világlik ki, hogy a Oroszország által vívott háborúk az elmúlt 300 évben sokat nem változtak, csak az idő és a fegyverek, de a mentalitás az például nem sokat. Tehát, hogy ezt elmondhatták volna 43-ról, Sztálingrádról, ezt elmondhatták volna az első világháborúról, sőt, akár a napóleoni háborúkról is. Úgyhogy igen, ami még ilyenkor tök érdekes, hogy ugye mondtad, hogy 4 interjút csináltatok, abból 2 kerek volt, 2 nem kerek. A nem kerekek esetében is nem voltak őszinték, vagy félénkek voltak, vagy nem mertek válaszolni, szóval hogy így mennyire, tehát hogy bevallom őszintén, én például hadifogolyként nem feltétlenül nyilatkoznék. Tehát, hogy ez mit láttál, mit érezsz, hogy mennyire tűntek őszintének, vagy...
Az a 2, aki bekerült, az nekem annak tűnt. Uh-huh. Tehát, mint mondtam, ami adatot lehetett a sztoriukban, azt leellenőriztem, és az rendben volt. Tehát az ott tényleg én is mögé tudtam tenni azt a visszaellenőrizhetőséget, ami ilyenkor azért nem árt. És a másik 2, ott meg elhangzanak a kérdések, és akkor ilyen tessék-lássék módjára. Szóval, uh-huh. hogy meg az a helyzet, hogy az a 2, aki bekerült, tehát annak a sztoria is erős. Uh-huh. És hogyha van, tehát már magasan van egy léc, és a másik azt nem veri le, de még csak a közelébe sincs, uh-huh. akkor nyilván nem azt fogod választani újságíróként, mert hiába online azért én se terheltem az olvasót, nem tudom, negyed óránál több szöveggel.
Igen, én bevallom, én mikor először rákatított, azt hittem hosszabb lesz.
Ne haragudj. Szóval igen, hogy ez a 2 ember, uh-huh. aki ott beszél, vagy aki megjelenik, épp elég volt, épp így volt kerek. Úgyhogy azóta se egy percre nem vérzett a szívem a másik 2-ért.
Ugyan, mikor átgondoltam, hogy meg miről beszélgessünk, így felmerült bennem olyan, hogy de azt hiszem, hogy nagyjából majdnem megválaszoltad már a kérdésem, hogy volt-e olyan sztori, amiben tehát elmondtak, belefutottál, és nem írtad le, mert hogy vagy annyira durva volt, vagy nem?
Durvaság nem volt. Tehát nem amiatt nem írtam le bizonyos dolgokat, mert hogy durva volt. Mondom, egyszerűen nem volt annyira erős, nem használtak olyan jó fordulatok, tehát azért nagyon sok múlik azon is, hogy valaki milyen hívvel beszél, mennyire bánik jól a szavakkal. Nagyon jól tud állni, ha van egy kis ilyen távolságtartás, és ez a oroszokra amúgy jellemző cinizmus is így kivehető a szavaiból, szóval akkor szerintem tud működni a dolog. Nézd, ez tehát amikor bőségzavara van egy riport megírásakor, az tényleg a jobbik eset, És az ember ilyenkor óhatatlanul elhagy dolgokat. Hát hány olyan visszajelzést kaptunk mi is a karrierünk során, hogy én miért nem voltam benne, az a mondatom miért nem volt benne, miért azt idézte, hát azért, és azért hagytam ki, ha kihagytam, mert egyszerűen úgy ítéltem meg a cikk írásakor, hogy ez nem hozzátesz, hanem elvesz, vagy esetleg stagnál, és hiába teszek még egy bekezdést öntől, attól nem lesz se több, se kevesebb az én cikkem. Szóval ez mindig eseti mérlegelés tárgya. Mondom még egyszer, itt szerencsém volt, hogy volt miből válogatni.
Még egy utolsó, ugye a témai érzékenység is adja, de hogyha az újságírás, hogy is mondjam, evolúcióját nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy ugye mindenki egyre jobban óvatos, és ugye nekem volt még olyan interjúm, amit úgy jelent meg, és azt mondta az interjúm, hogy megkérdeztem, hogy esetleg visszaküldjem, nem, nyugodtan mehet, megbízik bennem, most már gyakorlatilag kb. Ugye mindent lecsekkolni, meg visszacsekkolni, tehát hogy itt a te riportod esetében volt-e ilyen, hogy akkor visszakérték a szöveget, vagy a képeket, vagy igazából azt mondták, hogy itt van a keret, láttuk, hogy mi volt, igazából innentől kezdve írhatsz. Tehát, hogy milyen recsek volt?
Nem volt semmilyen utolagos csekk. Tehát kéziratot, fotókat nekem senkinek nem kellett elküldeni. Csak azért, hogy megmaradjon a kapcsolat ezzel a hadifogoly parancsnoksági emberrel, mert ő egy elég fontos kapcsolat. Én elküldtem neki a cikket, negyed óra múlva válaszolt, hogy tök jó, és semmilyen észrevétel nincs. Mármint olyan észrevétel, hogy én valamilyen szabályt megkerültem volna, vagy megsértettem volna. Azt hiszem, hogy ha feltételezed magadban, hogy te olyan helyen dolgozol, ahol még te vissza fogsz térni, és nem feltétlenül ebbe a táborba, de mondjuk Ukrajnába én azért még vissza fogok térni nagy valószínűséggel, akkor nem nagyon hagysz felégetett hidakat magad mögött, mert az senkinek nem jó. És ez nem azt jelenti, hogy én úgy írok meg sztorikat, ahogy az ukránoknak jó, vagy az ő szekerüket tolom teljesen tudatosan, hanem hogy nem vétek az ő szabályaik ellen. Mert egyrészt minek, nem lett volna attól több, sem ez a riport, sem a korábbiak. Másrészt meg, ha látják, hogy velem együtt lehet működni, én betartom azt, amit ők nekem előírnak, és hát egy börtönben vagyunk, tehát menjen be valaki akármelyik magyar börtönben, még több szabályzatot fog meghallgatni, mielőtt egyáltalán az első kapun beteszi a lábát. Szóval igen, ezt érdemes tiszteletben tartani, és akkor esetleg számíthatunk arra, hogy legközelebb felveszik a telefont, válaszolnak a kérdéseinkre, és elraktározódik bennük például az, hogy jé, van ilyen magyar is.
Igen, a külpolitikai újságíró az gyakorlatilag egy diplomata is, gyakorlatilag azért él ez a szabály, tehát hogy azért a diplomácia, amit általad említett, hát hogy is mondjam, illatlan írott szabályait is azért érdemes betartanunk. Igen, egy ilyen, főleg, hogyha riportokban utazol, akkor az hasznos.
Én 23 évesen kezdtem ezt az egész dolgot, és azért idő volt, amíg én is rájöttem arra, hogy ott én nem az XY lapnak a munkatársa vagyok, mert honnan a fenéből tudja azt az én riportalanyom, hogy most az a lap az micsoda, az mit képvisel, az hol áll, hanem én a magyar vagyok. Tehát, hogy ott én a saját hazámat is képviselem egy picit, nem is picit, tehát főleg, hogyha olyan társaságban vagyunk, ahol mondjuk egyedül vagyunk magyarok, akkor óhatatlanul te leszel a magyar. És hogyha valami baromságot csinálsz, hogy valami kínos dolog fűződik ott a nevedhez, akkor hát a magyar az ilyen gáz volt. Szóval saját káromon tanultam ezt meg. Azt merem remélni, hogy még időben.
Picit a riporton túlkanyarod, hogy említettem, hogy ötször voltál az elmúlt évben riportúton Ukrajnában, és ugye kicsit beszélgessünk arról, hogy eltelt egy újabb év, és ugye sok minden történt, sok mindent láthatott, érezhetett, hallhatott az ember, aki követi a orosz invázió, illetve a magának a háborúnak az eseményeit. Ugye itt nagyon sok minden történt, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy nem történt semmi, mert hogy ugye most olyan kicsit ilyen állóháború van, de azért vannak támadások, és ugye fölmerül óhatatlanul az emberben a kérdés, hogyha jársz, kelsz ott, akkor most mit tapasztalsz, milyen az általános hangulat, inkább apátia, vagy még kitartanak, vagy akik maradtak, azok kitartanak és harcunk, akik elmenekültek, elmentek, azok már úgyis elmentek. Szóval most így két évvel az invázió megkezdése után milyen az átlagos hangulat?
Az az érdekesebben, hogy én legutóbb, tehát ez decemberben történt ez a fogolytáboros riport, én emiatt mentem. Tehát nem nagyon tudtam olyan interjúkat csinálni, olyan emberekkel beszélni, akik engem ilyen szempontból képbe helyeztek volna. Az minden esetre érződött, de hát ez teljesen természetes dolog, hogy az az elszántság és hát olykor lelkesedés egyébként, ami a 2022. február utáni első heteket, hónapokat jellemezte, az azért már nincs meg, vagy nem úgy van meg. Továbbra is magas a politikai vezetésnek az elfogadottsága, elképesztően magas a hadseregnek az elfogadottsága, azt hiszem, hogy a politikai vezetése miatt a hadseregre egy kicsit talán ferde szemmel is néz, vagy legalábbis a legfőbb vezetőjére, ugye erről azért lehet sztorikat olvasni, hogy
Zelenszky... Miért nem menesztették még?
Zelenszky kontra Zaluzsny, és hogy tulajdonképpen milyen vonzata is lenne annak, ha Zelenszky kirúgná a hadseregnek a vezetőjét. Szóval a vezetés iránti bizalom az nagyjából töretlen, legalábbis a felmérések szerint, és itt ugye mindig lábjegyzetelni kell, hogy hadi állapot idején készült felmérés, hogy az most mennyire megbízható, és készpénznek lehet-e venni, de szerintem azért egy trendet minden esetre ki lehet belőle olvasni, és a trend még mindig az, hogy a társadalom többsége a politikai és a hadsereg vezetése mögött áll, és az ő céljaikat tartja megvalósíthatónak, és azt szeretné, hogy ennek az egész háborúnak a kimenetele az legyen, amit ők mondanak nekik. Tehát most magyarra lefordítva, hogy mindent vissza.
Tehát nincs kompromisszum.
Hogy nincs kompromisszum. Tehát, hogy ami a térképen Ukrajna, tehát a földgömböt, ha megpörgeted és látod, hogy az ott Ukrajna, mi azt szeretnénk, ha Ukrajna lenne. Itt ugye ez magyarra lefordítva, ez a Krímet jelenti, meg a kelet-ukrán megyéket. Szóval, meg ugye most a dél-ukrán megyéket is, amiket a teljes értékű invázió első heteiben elvesztett Ukrajna. Szóval ezek a célok változatlanok. Én nagyon meglepődnék, ha ezek így maradnának, mert azt hiszem, hogy afelé megyünk, hogy előbb-utóbb, inkább utóbb sajnos, most szerintem úgy áll a helyzet, de valami kompromisszumot muszáj lesz találni, mert egyik háború sem tart örökké, és hát ez nem az én okosságom, ezt bármelyik szakértő így vélekedik, hogy mondjuk egy krímet visszavenni katonailag, hát az azért az necces.
A hangulatnál maradva, ugye azt is láttuk, vagy azt is látjuk itt az elmúlt időszakban, hogy ugye nem csak ukrán, hanem orosz oldalról is, hogy ugye emberhiányban küszködik a hadsereg, és ugye Ukrajnában, meg egyébként az Oroszországot nem tudom, de Ukrajnában ugye azt már látjuk, hogy egyre több pozícióban, egyre több helyzetben vetik be akár nőket is, de akár már frontszolgálatról is voltak beszállt, tehát hogy nyilatkozó megszalki, hogy ott harcolt nőként, stb. Tehát, hogy ez is egy ilyen kifáradást mutat. De most ugye Oroszországból is, ezért Oroszország meg érdekes helyről toborzott emberek, tehát Afrika, Kuba, stb. Tehát ez is jelzi azt, hogy igen, van egyfajta kifáradás. Mi látszik abból, hogyha a nagy számok törvényét nézzük, akkor ugye Oroszország lakossága minimum 2,5-szerese ugye az ukrán lakosságnak. Mennyire van benne ebbe az adott kompromisszumba az, hogy hát ezt számításba kell venni, mert Oroszország hengerel. Vagy tényleg kitartunk a végéig.
Egyrészt Oroszország nem hengerel, nagyon hosszú hónapok óta nagyjából álló háború van ezen az 1000 kilométeres frontszakaszon, tehát egyszerűen nem tudsz annyi embert szerezni, hogy akár két-három helyen át tudjál törni, mert ott olyan erőket kéne összevonni, ami a front más részeit meg védtelenné teszi. Tehát egyszerűen nincs elég ember. Ukrán oldalon ez nagyobb probléma, való igaz. Most van szó arról, az elnöki hivatal meg a parlament dobálja egymásnak a törvénytervezetet, hogy pontosan milyen szabályok szerint és pontosan hány embert kéne berántani a következő körben. Szóba került már, hogy szumma 500 000. A hadsereg vezetés jelezte, hogy ez részükről rendben, de ennyi embert egyszerre nem tudnak kiképezni, tehát egyszerre biztos, hogy nem fog 500 000 ember levelet kapni. Az biztos, hogy elég lukacsos volt a mozgósítási szabályzat ukrán oldalon, tehát nagyon könnyű volt kibúvót szerezni alóla, és ezeket a lukakat akarják most betömködni különböző módosításokkal. Meglátjuk majd, hogy mennyi marad meg a ottani közlönyben kihirdetett törvényben ezekből, és majd utána ezek alapján hány embert sikerül bevonni a hadseregbe. Orosz oldalon ott egy kicsit azért bonyolultabbá teszi a dolgot a márciusi elnökválasztás. Addig én sem gondolom, hogy lenne még egy mozgósítási kör, még akkor sem, ha valószínűleg azzal együtt is tudjuk, hogy ki fogja nyerni ezt a választást, és tudjuk, hogy az első körben fogja megnyerni, és nem lesz szükség második fordulóra. Hogy utána még egy mozgósítási kör lesz-e, hát az simán elképzelhető, és hát abszolút game changer lenne, ha egy általános mozgósítást, hadi állapotot rendelne el Moszkva. Ezt én most innen Budapestről január közepén elég valószínűtlennek tartom. Amit el tudok képzelni, hogy egy újabb ilyen részleges mozgósítási kör következik, amit ugye tavaly szeptemberben is láttunk, az akkor az orosz bevallások szerint picivel több mint 300 000 embert érintett, ennyit éppenséggel most is érinthet.
Említettük a fáradtságot, és ugye nyilván kicsit az látszik, hogy most már igazából például ukrán oldalról is nyilván fontos, de nem elsősorban az számít, hogy még több F-16-os, még több Leopard tank, vagy még több HIMARS rakétavető legyen, hanem ember legyen, aki ezt működteti, és tudja használni, és valami az orosz oldalon is ez látszik, hogy ugye legyen ember, aki ezt tudja működtetni. Egyébként az orosz elnökválasztás az olyan szempontból érdekes, hogy gyakorlatilag hadműveleti időszak legelején fog lezajlani, viszont valóban a utána, mert egy mozgósítás, azokat még ki kell képezni, még akkor is, hogyha katonák voltak, mert azért újra rendbe kell jönni. Szóval igen, ez egy kifejezetten érdekes kérdés, hogy merre fog tartani. Ugye elvileg Ukrajnában idén választásoknak kéne lennie, valószínűleg ugye nem mutat, tehát nem lesz semmi, mert hát miért tényleg? Egyrészt emlékszem, ilyen ukrán oldalról volt, hogy jó, hát ahhoz kéne még nem tudom én 2 milliárd euró, hogy ezt meg tudjuk normálisan tartani, plusz biztonságban a szavazóköröket lebiztosítani, stb. Szóval igen, ez egy nehéz kérdés. Említetted itt, és ez egy nagyon érdekes kérdés az esetünkben, hogy te vagy a magyar. És ugye ezt már beszéltük tavaly is, hogy ugye azért nehéz nem monolit tömbként egy-egy országra gondolni, hogyha te bemész, hogy ugye te vagy a magyar, és nem mondják, hogy te nem tudom, kormánypárti vagy, ellenzéki vagy, ilyen vagy, olyan vagy, stb. Folynak az események, történnek a politikai események is, az európai szintéren, globális szintéren. Te, amikor mondtad, hogy magyar vagy, és itt említetted, hogy első körben lesöpörték a riport kérelmedet. Te itt az elmúlt évben ebben milyen dinamikát, változást, trendeket figyeltél meg? Tehát, hogy elutasítóbbak lettek, nézik az egyéni szempontokat, hogy áll ez most, milyen a megítélése magyaroknak Ukrajnában?
Amikor indulok a végéről, rossz, tehát az általános hangulat az elég rossz. Hogyha az ember elkezd beszélgetni emberekkel, akkor ez a tiszteletkör, amit ott azzal töltesz, hogy elmagyarázod, hogy te ki vagy, mi vagy, úgy nagyjából mit gondolsz az itt történő dolgokról, és akkor fölcsillan az emberek szeme, hogy jé, nem akarja, hogy az oroszok győzzenek, jé, nem azt biflázza vissza, amit én itt az ukrán hírekben olvasok, amikor idéznek az ukrán híradások magyar politikusokat, jé, hát akkor ezzel az emberrel esetleg lehet beszélni. És ez persze nem azt jelenti, hogy én az ingának a ukrán szélén állok, hanem egyszerűen az, hogy elmondom, hogy kritikusan ítélem meg mondjuk a magyar külpolitika mozgását ebben a kérdésben, az nekik elég. Tehát akkor kialakul bennük az a képzet, hogy igen, itt akkor ezzel az emberrel lehet beszélni, mert hogy ez még ha nem is ért egyet mindennel, amit mi mondunk neki, legalább meghallgat minket. Szóval ez a tiszteletkör, ez óhatatlan mindig, sajnos. És hát most ugye decemberben voltunk kint, most egy fokkal megint kínosabb volt magyarnak lenni, és nem sokkal az ominózus brüsszeli vétó után indultunk útnak. És én tudom, hogy a taxisofőrök és a portások, meg a nem tudom kiknek a véleménye az semmiképp nem nevezhető reprezentatívnak, de amikor egy lvivi kollégiumi portás kettő nappal a vétó után megkérdezi, hogy felsorolja nagyon pontosan, hogy mi történt a Brüsszelben, hogy ezt miért kellett. És akkor ott állsz megfürödve, hogy hát elnézést, de hogy nem tudom, hogy miért kellett. Pontosabban érteni vélem, hogy miért kellett, szerintem ez egy másik műsornak a témája lenne, de hogy ilyenkor tényleg mit tudsz mondani? És egyébként szívességet kértünk az embertől, mert fölengedett minket a kollégiumnak a legfelső emeletére, mert onnan nagyon tisztán látszott a lvivi régi temető melletti mező, amin elkezdték a katonasírokat a sorjában ásni, és legutóbb ezt márciusban láttam, akkor 200 valahány sír volt, most 580. És hát ugye a katonasírok azok tele vannak zászlókkal, nem csak az ukrán zászló van ott, hanem az egység zászlaja is, ahol az elesett katona szolgált, és hát ez egy ilyen elképesztő látvány. 500 akárhány sírnak ez a zászló erdője, és ezt akartam valahogy ilyen madár perspektívából meglőni, mert valahogy olyan annak a mezőnek a domborzat, hogyha állsz az egészen szemben az utca szinten, akkor nem látod azt, hogy ez mekkora, nem látod át ezt hogy ez milyen elképesztő látvány, és akkor ez az ipse meg fölengedett minket a ötödik emeletre, ahonnan meg ez itt tényleg jól látszódott, és hát akkor hangzott el az ominózus kérdés, hogy ezt miért is kellett miniszterelnök úrnak megjátszania, és hát akkor ott törd eled a kezedet. Úgyhogy vannak ilyen jelenetek, ezzel magyarként kénytelen vagy együtt élni, és hát egy kicsit ilyen public diplomacy-t folytatva igyekszel elmagyarázni azt, hogy nem kell azt gondolni, hogy 9,9 millió magyarból 9,9 millióan ezzel egyetértenek, hogy így gondolkodnak, hanem igenis van a társadalomnak egy számottevő része, amelyik ezzel nem ért egyet.
Hát Szabolcs, mondanám, hogy egy szebb időben egy jobb beszélgetésre elhívlak legközelebb, de azt hiszem, hogy hazudnék, hogyha ilyet mondanék, mert sajnos nem ez lesz.
Ne hazudj ebben a műsorban, ez nem jó.
Nem, egyáltalán nem akarok, úgyhogy tudom, hogy fogunk még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a műsorban.
Szívesen.
Az ELTI brüsszeli percekben folytatjuk a múlt hét témáját, ami ugye egy EP határozat volt Magyarország szavazati jogával kapcsolatban, amit egy finn néppárti képviselő kezdeményezett, a petíciót nagyon sok EP képviselő aláírta, úgyhogy Arató László brüsszeli tudósítónkat kérdezném, hogy hát mi újság ez ügyben, ugye nagyon sok minden történt a nácizástól, nem tudom én még, mi a helyzet ez ügyben. Szerbusz Laci, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban, ahogy azt nagy bölcsen sikerült megjósolni egy héttel ezelőtt, elfogadták ezt az állásfoglalást az Európai Parlamentben, méghozzá igen nagy többséggel, tehát a szavazó képviselőknek több mint 70%-a támogatta ezt a javaslatot, aminek több része van, de talán ami érdekesség meg újdonság, hogy az Európai Parlament egyrészt megerősítette azt a múlt szeptemberi állásfoglalását, ugye legutoljára szeptemberben volt hasonló parlamenti döntés, hogy Magyarország egy választási autokrácia tulajdonképpen, ahol ugye vannak választások, de a választások között a kormánynak a teljhatalma érvényesül, és már nem csak arról van szó, hogy Magyarországon belül milyen viszonyok vannak, hanem a kormány az európai értékeket és intézményeket is veszélyezteti. Ezt elsősorban az Ukrajnával kapcsolatos Orbáni vétó miatt, tehát az ukrán támogatásnak a blokkolása miatt mondta az Európai Parlament, és ezen az íven jutottak el odáig, hogy Magyarország szemben a már létező hetes cikkely szerint eljárás tovább kéne vinni, és el kellene jutni odáig az európai tagállamoknak, hogy felfüggesztik Magyarországnak a szavazati jogát. Ezt mondták már korábban is, vagy a képviselők jó része mondta már korábban is, de most mondjuk egy konkrét javaslatot, vagy egy jogi megoldást is letettek az asztalra, hogy hogyan lehetne ebben az eljárásban tovább lépni. És ami még lényeges volt ebben a határozatban, az, hogy Magyarországnak ugye van az Európai Bizottság decemberi döntése nyomán 10,2 milliárd euróhoz van hozzáférés az 7 éves költségvetésből, de kb. Ugyanannyi még mindig blokkolva van, plusz a helyreállítási források is blokkolva vannak, tehát ez a kettő együtt összesen kb. 20 milliárd euró. Szóval azt mondta az Európai Parlament, hogy az igazságszolgáltatási reformra hivatkozva egy nagy tévedést történt az Európai Bizottság részéről, mert nem lehetett volna felszabadítani a pénzeket, mert az igazságszolgáltatási reform az nem teljes körű, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és emiatt azt mondják a képviselők, hogy ugye van ez a sok-sok eljárás Magyarországgal szemben, hogy amíg minden eljárásban Magyarország nem teljesítette az elvárásokat, addig semmiféle uniós forráshoz nem lehet hozzá juttatni az országot. Most említetted a nácizást, az egy egészen különös önálló életre kelt itt ez a vádaskodás. Az Európai Parlamentben finn képviselő Petri Sarvamaa volt az, amelyik kezdeményezte az aláírásgyűjtést, és ennek a javaslatnak több eleme beépült ebbe a határozatba, és azt mondták a fideszesek, kiadtak egy közleményt, hogy Petri Sarvamaát nem lehet komolyan venni, mert hogy az RTL Klubnak adott egy interjút, és azt mondta Sarvamaa, hogy a Fidesz narratívája sok hasonlóságot mutat a nácik narratívájával, és azt mondják, hogy Sarvamaa úr, illetve azt mondják erre hivatkozással, hogy Sarvamaa nem komolyan vehető közéleti szereplő. Egyébként Sarvamaa valóban mondott ilyet, tehát azt mondta, hogy ő volna egy párhuzamot, ami szerinte nagyon merész, hogy a Fidesz narratívája, főleg a választások előtti narratívája némi hasonlóságot mutat a náci narratívákkal, ami azzal támasztott alá, hogy mindig kell találni egy ellenséget, és amelyik le akarja győzni a büszke magyar népet. Na most ez a vita aztán utána önálló életre kelt, és a nácizás az visszajött máshol is. A Gulyás Gergely azt mondta Daniel Freund, német zöldpárti képviselőnek, hogy hát azt mondta szó szerint, hogy náci tempó az, hogyha egy kisebb országot megtámad egy nagyobb ország. Tehát itt is simán ment a nácizás. Amiért ezt itt mondom, az azért érdekes, mert volt Dajs Tamásnak egy nagyon emlékezetes kirohanása Manfred Weberrel szemben 2020. decemberében, akkor még a Fidesz a néppárt tagja volt, és Dajs Tamás azt mondta a Manfred Webernek, aki a néppárt frakcióvezetője volt, hogy amit Manfred Weber mond, meg csinál, az egyszerre a náci gestapó, meg egyszerre a kommunista titkosszolgálatnak a módszere és a tempója. Szóval ezzel a háttérrel jött utána ez a mostani nácis retorika. amitben ugye nyilván azt nem említették meg a nyugat-európai képviselőket bíráló fideszesek, hogy hát azért nekik is volt egy kalandjuk itt a nácizás terén.
Ha egy kicsit a nácizáson túlnézünk, és nyilván a hipotetikus dolgok mezejére tévedünk, azért két dolog fölmerül. Ha sikerülne egy olyan jogilag átvinni egy olyan dolgot, hogy megvonnák Magyarország szavazati jogát. Rengeteg kérdés merül fel, de talán két fontos kérdés. Az egyik az az, hogy mi értelme van így az Európai Uniós tagságnak, a másik pedig, hogy egy ilyennel nem félnek-e a többiek, vagy azok, akik ugye ezt meglépik, hogy ez az adott tagállam elhagyja az Európai Uniót.
Igazából, akik azt mondják, hogy ez egy mondjuk egy azt eredményezni, hogy Magyarország kilépne, tulajdonképpen azt mondják, hogy ez egy jó dolog lenne, mert egyrészt akik bírálják Magyarországot, azért mondják, mert hogy megszűnne ez a lehetetlen állapot, hogy Magyarország fontos ügyekbe keresztbe áll az EU előtt, és az Európai Parlament többsége az, amelyik mondogatja azt, hogy tényleg nem muszáj. Egyrészt tényleg nem muszáj tagnak lenni, másrészt pedig azt mondják, hogy ha most kéne Magyarországot fölvenni, akkor most Magyarországot nem vennék fel az Európai Unióba. De ugye az EU-ból kizárni nem lehet senkit, onnan csak ki lépni lehet. Akik viszont Magyarország pártján állnak, tehát a populista szélsőjogos képviselők, azoknak meg egy rendkívül jó hír lenne, mert hogyha kilépne Magyarország, mert hogy ők is szeretnék mondjuk akár Németországot, akár Hollandiát, akár Franciaországot kiléptetni az Európai Unióból, tehát itt tulajdonképpen kialakult az óriási egység és többség, amellett, hogy Magyarország ne legyen EU tag, és akkor ez mindenkinek jó lenne. Szóval ez egy érdekes szituáció ilyen módon, de hát ugye Magyarország még mindig, ha én jól olvasom az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, azon a párton van, hogy belülről akarja megjavítani az Európai Unió, csak hát ezt ugye már többiek nem így látják, hanem úgy látják, hogy belülről akarja elrontani az Európai Uniót.
Azt hiszem, hogy ugye ez egy újabb állomása egy ilyen jó kis politikai vitának, amit majd mi is követünk. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm, minden jót, szervusz!
Ez volt a Reptér 48. adása. Jövő héten kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszont hallásra, Balogh Roland voltam.